Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntjük a testvéreket vasárnapi Isten tiszteletünkön. Dicsérjük, magasztaljuk Istenünket a 84. Zsoltárunk első versének éneklésével. A 84. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene! Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és a megkezdett Zsoltárunknak, a 84. Zsoltárunknak énekeljük harmadik és negyedik verseit. A 84. Zsoltárunk harmadik verse így kezdődik: Ó boldog az ember nyilván, aki a te utaidban kíván járni.
Boldog az ember nyilván, aki a te utaidban kíván járni szépen lélekkel, menvén a síralom völgyén, ahol merő száraz minden, ott is ő nagy hiedelemmel kutakat ás és csatornát, melybe eső vizet bocsát. Mennek erőről erőre, segítségről segítségre, míg hozzád jutnak a Sionra. Ó, erő Zebaot Isten, hajtsd fület hozzám kegyesen, és figyelmezzél az én szomra, Jákob Istene, nagy Isten, hallgass meg én szükségemben.
Gyertek, fohászkodjunk, testvérek! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, A Heidelbergi KT 35. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvassuk ezen a vasárnapon, amelyek a második parancsolat magyarázataiként szólnak. A második parancsolat eképpen szól. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Mit kíván Isten a második parancsolatban? Azt, hogy Istent semmi módon ki ne ábrázoljuk, se másképpen ne tiszteljük, mint ígéjében megparancsolta. Semmiféle ábrázolatot nem szabad tehát csinálni. Istent nem szabad és nem is lehet semmi módon kiábrázolni. A teremtmények kiábrázolhatók ugyan, azonban azt megtiltja Isten, hogy az ember róluk avégről csináljon vagy tartogasson képeket, hogy azokat tisztelje, vagy általuk magát, Istent akarja szolgálni. Nem lehet-e megtűrni a templomokban a képeket, mint a tudatlan nép könyveit? Nem, mert ne legyünk mi bölcsebbek Istennél, aki az ő keresztjén népét nem néma bálványképek által, hanem igéjének élő hirdetése által akarja tanítatni. Hitvallásunk tanítása után Isten igéje hangzik közöttünk, úgy, ahogy azt Bibliaolvasó kalauzunk jelöli a Zsoltárok könyvének 112. fejezetéből. A 112. Zsoltárban ezeket találjuk megírva. Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad. Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. A jó ember könyörületes és kölcsönt ad, ügyeit törvényesen intézi. Nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz. Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Rendületlen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire. Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad, hatalma dicsőségesen emelkedik. Látja ezt a bűnös és bosszankodik, fogát csikorgatja és emészti magát. A bűnösök kívánsága semmibe vész. Isten áldása legyen rajtunk, hogy megérthessük ebben az órában is hozzánk szóló személyes üzenetét. Értek testvérek, csendesedjünk most el, fennállva imádkozzunk. Dicsőséges Istenünk, hozzád áhítozik és szomjúhozik a mi lelkünk, mert mindaz, amit keresünk ezen a földön, ott van te nálad. Köszönjük, hogy megosztod magadat velünk. Köszönjük, hogy elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust ebbe a világba, és általa elhoztad számunkra a mennyországot, amely hit által, alázat által és a bűnbocsánat által a miénk lehet. Hadd kérjünk téged arra, hogy ajándékozz meg bennünket élő hittel, ajándékozz meg bennünket az alázatra való készséggel, ajándékozz meg bennünket azzal, hogy meglátjuk a mi bűneinket, amelyek a te világodtól bennünket elszakasztanak, és könyörüljél meg rajtunk, hogy hadd legyünk mi egészen a tiéd, hiszen Jézus Krisztusért, ő általa és ő érette, gyermekeiddé fogadod a benned hívőket. Úrunk, hadd kerüljünk most ilyen közel te hozzád, hadd kerüljünk mindahhoz közel, ami a te személyed körül van, a békességhez, az örömhöz, a megelégedéshez. Köszönjük, hogy meg akarsz most bennünket erősíteni, meg akarsz bennünket tanítani arra az útra, amelyen járva más emberekké lehetünk. Köszönjük, hogy meg akarod nyitni a mi szemünket és szívünket, hogy más szemmel nézzünk a világra, mint ahogy talán eddig tettük. Kérünk téged, légy irgalmas és kegyelmes hozzánk, tanítgass bennünket úgy, hogy azt mi megérthessük, és engedd, hogy amit megértünk, abban hadd járjunk engedelmességgel. Így légy és maradj velünk Isten tiszteletünkben. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, az elmúlt héten, ahogy ezt hirdettük is, a múlt vasárnap gyermekek töltötték meg templomunkat és az épületek, meg az udvar nagy részét, amik az egyház község épületei. A szokásos napközis Biblia táborunk zajlott hétfőtől péntekig. Örömmel jelenthetem, hogy minden nap 70 gyermek, 70-75 közötti gyermek létszám jelentít meg, akik előzetesen jelentkeztek, olykor még olyanok is, akik nem jelentkeztek előzetesen, és Isten igéje szólhatott közöttük, együtt tölthették az elmúlt hétnek a legnagyobb részét barátaikkal, leendő barátaikkal, társaikkal, osztálytársaikkal, a gyülekezet tagjaival, hitoktatókkal, tanítókkal, fiatalokkal, és hisszük, hogy Isten országa azáltal jöhetett most közel hozzájuk, hogy itt voltak, valamit Isten igéjéből megérthettek, és a szívükbe zárva talán viszik, hisszük is, hogy viszik magukkal. A gyermekek szeretnének ma közöttünk egy énekkel szolgálni, abból egy kis ízelítőt adni, amelyet tanultak, és amely dolgokat itt megértettek. Ennek az elmúlt hétnek a témája Rút könyve volt, nem egy könnyű könyv az Ószövetség könyvei közül, mégis megmutatja és megtanítja nekünk Isten hatalmas szeretetét, és elénk állít hívő, hűséges embereket, akik Istenben bízva életük legnagyobb mélységeiből, gyászból, nélkülözésből mégis felemelkednek Istenné békességet és vigasztalást, sőt, áldást nyernek. Szeretnénk a gyermekeket is köszönteni ezen a mai napon, és a mi Urunk Istenünk áldását kívánni a napokban elkezdődő iskolai tanévre. Biztosan nem lesz könnyű a nyár után visszahangolódni az iskola padokra, de talán most ez a hét is segített abban nekik, hogy megszokják a kelést, az időben való lefekvést, meg az ücsörgést is, amikor arról van szó. Kívánjuk, hogy Isten adjon nektek jó egészséget, adjon nyitott szívet, és adjon az értelmetekbe is elegendőt ahhoz, hogy növekedhessetek ismeretekben, amiért az iskolába jártok, és ezekkel az ismereteitekkel kívánjuk, hogy kerüljetek közelebb a mi Urunkhoz, Istenünkhöz is, hiszen minél jobban ismerjük a körülöttünk levő világot, annál inkább belecsodálkozunk abba, amit az egyik énekünk így fogalmaz, a Halleluja énekünk, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Kívánjuk, hogy ebben az évben is ezt lássátok és ismerjétek föl, hogy micsoda nagy az Isten. És most arra kérünk benneteket, hogy énekeljetek a gyülekezet számára.
Yeah.
Köszönjük szépen, és áldott gyermekisten tiszteletet, gyermekórát kívánunk mindannyitoknak. Kiki a maga korcsoportjának megfelelő csoportba indulhat. Kedves testvérek, Isten igéjét a 111. Zsoltár 10. verséből, valamint a 112. Zsoltár első verseiből olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete mindörökre megmarad. Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Kedves testvéreim, a mai napra a 112. Zsoltár olvasását jelöli Bibliaolvasó kalauzunk, és aki már olvasta, vagy most hallotta az imént, amint fölolvastam, érzékelhette azt, hogy ez a Zsoltár nagyszerű dolgokat mutat nekünk, embereknek, és olyan szép dolgokat tanít az Isten félelemben járó emberekkel kapcsolatosan, amelyekre mi mindannyian vágyakozunk. Beszél az Isten félő ember áldásáról, arról, hogy Isten hogyan gazdagítja meg, hogyan teszi az Isten félő embert Isten igazzá, olyan biztos emberré, aki nem fél a rossz hírektől, de bőségesen adakozik a szegényeknek, olyan emberré, akinek erős a szíve, akit irigyelnek az ellenségei, azért, mert olyan jól megy a dolga, úgy mutatja be ez a Zsoltár az istenfélő embert, mint aki generációkról generációkra viszi, adja Istennek ezt a gazdag áldását. Gyermekei is öröklik az ő örökségét, és hasonlóan ő hozzá vagyon és gazdagság lesz házukban. Mindez a kép, amit több ezer esztendővel ezelőtt a Zsoltáros megfestett az Isten félő emberről, egy gyönyörű kép, de meg kell azt mondjuk, hogy mintha ez a kép nagyon egyoldalú lenne. Mintha nagyon egyoldalú lenne. Valami olyasmiről beszél, ami jó és szép, és mintha nem szólna más dolgokról, amelyek szintén érintik az Isten félő ember életét. Olyan ez a Zsoltár, mintha egy illúzió lenne. Mintha illúzió lenne. Mintha csak egy vágy lenne, amit valaki kiírt magából. Milyen jó lenne, ha így lenne. Pedig ez a Zsoltár nem illúzió. Vitába kell szállnunk azokkal az ige magyarázókkal, köztük neves magyar ige hirdetőkkel, akik azt mondták erre a Zsoltárra, hogy ez a Zsoltár nem a kereszténységről szól. Azt mondják magyarázataikban, hogy ez a Zsoltár egy-két sikeres zsidó rabbinak a Zsoltára, akiknek valahogy jobban ment a dolguk, mint a többieknek, és ők megírták azt, hogy ők Istent hogyan látják, de ezek a magyarázók azt mondják, nem lehet ez a valóság. Hiszen pont a Zsoltárok könyvében máshol is olvasunk ellenkező dolgokat. Ott van a 73. Zsoltár, egy viszonylag ismertebb Zsoltár, egy olyan emberről, akit sokféle szerencsétlenség ért, és bajért is nem értette, hogy miért megy az istenteleneknek jobban, mint neki. Vagy ott vannak olyan alakok az Ószövetségben, amelyeket, akiket mindannyian ismerünk, Jób alakja, aki emberileg mérhetetlen szenvedéseket él meg az élete folyamán, azzal együtt, hogy ő istenfélő ember. Nos, ebből kiindulva mondják ezek az írás magyarázók azt, hogy bizonyára és bizonnyal egyszerűen csak egy illúzió, egy szép kép a Bibliában ez a Zsoltár, de semmiképpen nem fejezheti ki valóságosan az új szövetséget, az Istennel való szövetségnek a lényegét. Hadd szálljunk vitába ezzel a magyarázattal, és szálljunk vitába egy kicsit önmagunkkal is, kedves testvérek, hiszen talán ezek a magyarázók azt mondták ki, amit mi is hajlamosak vagyunk gondolni olykor, amikor a Bibliában ilyeneket olvasunk. Mert mit csinál az ember? Ránéz a maga életére, és azt mondja, hogy én istenfélő vagyok. Aztán mi a következő lépés? Belenézünk a pénztárcánkba, és nincs benne semmi. Fölnézünk a kredencre, és ott sorakoznak a csekkek, amiket be kéne fizetni. Aztán eszünkbe jut, hogy be vagyunk táblázva az orvoshoz is, mert hogy oda is kell menni. Aztán eszünkbe jutnak a vágyaink, amiket szeretnénk megvalósítani, amelyekre jó lenne sort keríteni még az életünk folyamán, ide-oda elmenni, ezt-azt megszerezni, gyereknek, unokának továbbadni, és az ember mindjárt kétségbe vonja azt, hogy na de mindez megadatik nekem? Mindez megadatik nekem? Hát én istenfélő vagyok, de mégsem látom az igazságát annak, amit itt a zsoltáros megír. Hát nem ez fordul meg bennünk, hogy igen, olyan ez a zsoltár, mint egy illúzió, mint egy szép kép, amely előtt meg lehet állni, bele lehet csodálkozni, és az ember addig jól érzi magát, amíg belecsodálkozik, aztán amikor visszafordul, és belenéz az életébe, akkor azt látja, hogy na jó, de hát a valóság mégsem ez. És az a legnagyobb probléma, ami ebből szokott is következni mindannyiunk életében, testvérek, és amit sajnos sugallanak ezek a magyarázatok is a Zsoltárral kapcsolatosan, melyeket idéztem, hogy az ember elkezd Istenben kételkedni. Nézzétek meg, a legtöbb ember, amikor valami nem jön be, ami a Szentírásban le van írva, elkezd Istenben kételkedni. És talán mi is belefutunk ebbe olykor-olykor, vagy talán benne is vagyunk ebben olykor, talán most. Hogy azért mégse olyan az Isten, mégsem mindenható talán az Isten, és mégse olyan erős az Isten. Persze ezt megírták róla, de valóban olyan az Isten? Valóban van neki hatalma és ereje arra, hogy ezt mind megcselekedje? Hogy meggazdagítson, megerősítsen, hogy örömöt adjon? Van értelme a becsületnek, amiről szól ez a Zsoltár? A legtöbb ember elkezd Istenben kételkedni. És mindez azért van, mert nem vagyunk elég figyelmesek, illetve túlzottan elfogultak vagyunk. Mert a 111. és a 112. Zsoltár két összekapcsolódó Zsoltár. A 111. Zsoltár végéről olvastam az ígét, amely az igaz Isten félelemről beszél nekünk, a bölcs Isten félelemről. A 112. Zsoltár tovább viszi ezt a gondolatot. Azt mondja, hogy az igaz Isten félelemnek az ember életében vannak következményei. És ezek azok a következmények, amelyeket itt számunkra a Zsoltáros leír és lejegyez. Nem mondhatjuk azt, hogy nem igaz az, amit a Zsoltáros elmondott. De sokkal inkább el kell azon gondolkoznunk, hogy mihez kötötte a Zsoltáros mindezeket a dolgokat. És ha így olvassuk újra a Zsoltárt, akár a 111-kel egyetemben, akkor megérthetjük azt, hogy a Zsoltáros azt mondja, hogy mindennek az origója, az eredője, az ember életében megvalósuló igaz Isten félelem. Testvérek, amikor valamit az életünkben nem látunk bekövetkezni, amit mi Istentől elvárunk, akkor az első gondolatunk mindjárt az, hogy az Isten nem olyan, mint amilyennek én számítottam és számoltam. De ez a Zsoltár ma arra visz bennünket, és arra tereli a mi gondolatainkat, hogy ne az Istent vonjuk kétségbe, hanem gondolkozzunk el annak, hogy ami az életünkben van és megjelenik, az az Isten félelmünk következménye. Magyarán, ha valami nincs rendben az életembe, akkor ne azt mondjam, hogy az Isten nem olyan, mint amilyennek gondoltam, hanem csöndesedjünk el először azon, hogy milyen a mi Isten félelmünk. Milyen a mi Isten félelmünk? Mert ezekre a dolgokra azt mondja az írás, hogy ezek következményei az igaz Isten félelemnek. Tudjátok, magamon is azt tapasztalom, hogy az ember ezt a kérdést gyorsan rövidre zárja. Hát Isten, én hiszek benned. Na hol az áldás? Hol vannak a következmények? És amikor nincsenek következmények, akkor nem oda jutunk vissza, hogy de mi van velem, mi van az én Istennel való kapcsolatomban, hanem az ember rögtön Istent kezdi megkérdőjelezni. Hogy az Isten nem olyan, mint amilyennek ígéri, mint amilyennek mondja. Testvérek, hadd bátorítsalak és buzdítsalak benneteket arra, hogy amikor valami nem úgy történik az életetekben, ahogy azt gondoltátok és számoltátok, vagy ahogy azt Istentől elvárnátok, akkor mindig az első az legyen, amit nagyító alá vesztek és veszünk, hogy milyen is a mi Istennel való kapcsolatunk. Hogyan kapcsolódom én Istenhez? Egy vagyok ő vele, és ő egy, én velem. Helyes Isten félelem van a szívemben. Ezen a héten a gyermekek között gyakran elhangzott ez a szó, hogy Isten félelem. Egyik kislányom tegnap odajött, és azt mondta, hogy apa, miért kell nekünk félni az Istentől? Miért kell nekünk félni az Istent? És mondjál valamit erről, hogy mi is ez az Isten félelem? Mert ezt nem egészen értem, hogy mi ez az Isten félelem. Tessék, a legtöbb ember nem érti azt, hogy mi az Isten félelem, mert ez nem is egy könnyű fogalom. És a legtöbb ember nem tudja, hogy hogy kellene Istenhez helyesen viszonyulnia ahhoz, hogy ebből mindaz kiszármazzon, amiről itt a zsoltáros beszél. Hadd szóljak néhány szót akkor a helyes és igaz Isten félelemről, testvérek. Négy dolgot szeretnék a testvérek elé hozni, ami az igaz Isten félelemhez szükséges és azzal együtt jár. Az első dolog, testvérek, a helyes Isten ismeret. A helyes Isten ismeret. Ez egy nagyon fontos része az Isten félelemnek. Ismerjük-e Istent úgy, ahogy a nő magát kijelenti? Ez nagyon fontos dolog számunkra, hogy ahogy a nő magát kijelenti. Mert Istent sokféleképpen ismeri az ember. Sokféleképpen. Azt tanították az én időmben, történelemből nekünk, hogy amikor az ember látta először a tüzet, és nem tudta megállapítani, hogy ez micsoda, akkor mindjárt azt gondolta, hogy ez valami Isten, vagy istenségnek a munkája, és hát így találta ki az ember a tűzistenét, a viharistenét, a tengeristenét, meg lehetne még sorolni, hogy mi mindent talált ki az ember. Nagyon sok emberben ilyen istenkép van. Ha valamit nem tudok megmagyarázni, és azt mondom, biztos az Isten áll mögötte. Na de ki az az is? Azt nem tudom, csak az eseményt, a láthatót, a kézzelfogható, nem tudom megmagyarázni. Hát akkor biztos van mögötte valami hatalom, erő vagy személy, akit Istennek nevezek, hát az az Isten. És amikor az ilyen embereket megkérdezzük arról, hogy mondjanak valamit Istenről, akkor általában nem tudnak Istenről semmit mondani. Kiderül, hogy Istenről a legtöbb ember úgy gondolkozik, hogy ő egy eszme. Néhányan a modern világban úgy gondolkoznak Istenről, hogy ő energia. Az energiát nem tudjuk megfogni, a tudomány beszél arról, hogy energia, de nem tudja megmagyarázni, hogy mi az, hogy energia. Miért van ez? Azért, mert az Isten ismeretünk nem a kijelentésen nyugszik. Testvérek, az ember Istent képtelen megismerni. Arra el tud jutni az ember, hogy azt mondja a láthatókra nézve, megnézzük ezt a növényt, és azt mondjuk, hogy kell, hogy legyen Isten. Hát nem létezik, hogy ez évek óta itt van ez a növény, zöldel, teszi a maga dolgát láthatatlanul, új leveleket növeszt, hát ki írta bele a programot, hogy ezt csinálja? Ki bátorítja? Mi attól, hogy vizet öntünk? Hát az egy tapasztalati dolog. Ha nem öntünk alá vizet, akkor elkezd sárgulni a levele. Az ember tapasztal, és azt mondja, hát vizet öntök alája, akkor zöld marad. De nem értjük, nem fogjuk, és minél jobban belegyalogol az ember a világba, a természet világába, vagy az emberek világába, annál jobban eljut arra a feltételezésre, hogy kell, hogy legyen valami végső oka a dolgoknak. És az ember azt mondja, hogy ez Isten. De ez az Isten. Testvérek, Isten magát leképezte a mi számunkra, hogy valahogy megérthessük és felfoghassuk őt. És ezt ő kijelentette magáról, ez a kijelentés. A kijelentés nem más, mint a Szentírás. Abban a formában van előttünk. És ha valaki Isten félelemre akar jutni, és igaz Isten félelemben él, az az ember Istent a Szentírásból ismeri. És Istenről nem mond semmi olyat, amit a Szentírás nem tartalmaz, ami Istennek a kijelentése önmagáról, és nem mond olyat sem Istenről, vagy nem tagad le Istenről semmit, amit a kijelentés meg elmond az Istenről. Testvérek, hol nyugszik a mi Isten ismeretünk? Az igaz Istenfélelem elképzelhetetlen anélkül, hogy mi Isten kijelentését ne ismerjük. És az az ember, aki nem ismeri a Bibliáját, aki nem forgatja a Bibliáját, az a keresztjén, akit nem érdekel a Biblia, testvérek, azt kell, hogy mondjam, hogy azt nem a Biblia nem érdekli, hanem azt az Isten nem érdekli. Az az Isten, aki abban a könyvben, azok között a sorok között, szent lelk által kijelenti magát. Fontos nekünk, Istenfélő embereknek a Bibliát forgatnunk, olvasnunk, tanulmányoznunk? Persze, hogy fontos. Hiszen onnan tudjuk meg azt, hogy kicsoda az Isten. Sehonnan máshonnan. Egyedül csak onnan. Hogy kicsoda ő. Az igaz Isten félelem, az igaz Isten ismeretet jelent egyszer. Hát megvizsgálhatja ki közülünk a maga életét, milyen viszonyban vagyunk a Szentírással, szoktuk-e olvasgatni, veszük-e a kezünkbe, mennyire engedjük magunkhoz közel, mennyire megyünk bele a Szentírás világába. Testvérek, minél távolabb vagyunk a Szentírástól, annál távolabb vagyunk az igaz Isten félelemtől. Mert akkor nem ismerjük az Istent. A második dolog, ami hozzá tartozik az igaz Isten félelemhez, az a hódolat. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem beszélünk ma erről a demokrácia világában, a hódolatról egyáltalán, de lassan a tiszteletről sem. Kimennek a mi fogalomtárunkból ezek a fogalmak, mert mindenki egyenértékű és egyenrangú. Nincs különbségtétel. És ha nincs különbség, akkor nincs értelme ilyen fogalmaknak, hogy hódolat, tiszteletadás. Az igaz Isten félelem azonban Isten előtt való hódolat. Testvérek, ez abból fakad, hogy az ember megismeri Istent, úgy, hogy Isten magát kijelenti, és minél jobban megismerjük Istent, annál jobban látjuk azt, hogy ő sokkal a hatalmasabb, nagyobb és erősebb, mint amilyennek mi gondoltuk. Az ember egyre jobban józanodik, aki a Bibliát forgatja, és abban Istent szeretné meglátni, megtalálni, és aki Istent megismeri a Szentírásból, az egyre jobban elkezd összemenni, mert rájön arra, hogy az Isten sokkal nagyobb, mint én. Hogy az Isten nem olyan. Az ember rájön arra, hogy az Isten nem ember, hanem az Isten Isten. És az az ember, aki így megismeri Istent, az előbb-utóbb hódol az Isten előtt. És csodálkozik azon, hogy hogyan lehetséges az, hogy az Isten dicsőséges világa előtte megnyílt. Testvérek, lelkész gyermek vagyok, és azt gondolhatnák a legtöbben, hogy hát ez a papgyerek életében az a evidencia, hogy a Biblia énekeskönyv, felekezet, vallás, gyakorlás, minden egyéb ilyen dolga az a világ legtermészetesebb dolga. És én azt értettem meg, és ezért hódolok Isten előtt, mert megértem azt egyre jobban, hogy mekkora nagy kegyelem, hogy én Istent megismerhettem, hogy ő megnyílt előttem. Mekkora nagy kegyelem. És tudom, hogy ennek nem az az oka, hogy én lelkész gyerek vagyok, hogy esetleg a világnak egy szerencsésebb oldalán születtem, mert egy lelkésznek a fia vagyok. Nem, testvérek, ez az Isten kegyelme, amely megnyílik az ember előtt, és az ember minél jobban fölismeri azt, hogy az Isten dicsőséges világába én, a nyomorult, bűnös ember beavatást nyertem, annál jobban eltörpül, és annál jobban azt mondja, hogy Isten, nem értelek téged. A dolgok kezdetén az ember azt gondolja magáról, hogy én egy Jolly Joker vagyok, és kellek az Istennek, na náhogy hajt az Isten arra, hogy engem megszerezzen. Aztán, amikor megismerjük Isten, testvérek, akkor rájövünk arra, hogy mi egy nagy senkik vagyunk. És az ember egyre jobban azt kell, hogy lássa, hogy Isten, miért kellettem én neked? Mondd meg! 5-öt, 10-et, 20-at, 100 000-et, 1 000 000-t tudok mutatni, aki különb nálam. Miért döntöttél úgy, hogy neked én kellek? Az ember szívében az igaz Isten félelem hódolatot jelent, leborulást Isten előtt, az Isten nagysága előtt, mert ő kegyelmébe fogadott engem, nyomorult, bűnös embert. És az embert ez azzal kell, hogy eltöltse, hogy én az Isten tisztelem, én hódolok előtte. Az Isten félelemhez harmadszorra hozzátartozik, testvérek, az engedelmesség. Az engedelmesség. Az engedelmesség, mert hogy ez az Isten engedelmességet vár az embertől, ami szeretetünk Isten felé, hogy tudnék, mi szeretjük Istent, az abban realizálódik, hogy mi engedelmeskedünk Istennek. Sok ember mondja ki azt ma, hogy én szeretem az Istent, de nem történik semmi az életében, nincs semmilyen belejárója ennek. Hát szeretem az Istent. Jó az Istent szeretni, jó bele békességbe lenni, de nem történik semmi. Sok keresztjén mondja ezt, hogy én jobban vagyok az Isten, én szeretem az Istent, és azt akarom, hogy az Isten is szeressen engem. De ez csak annyi, testvérek, mint amikor egy házasságban azt mondjuk egymásnak, hogy szeretlek, szeretlek, aztán nem történik semmi. És amikor elkezdünk beszélgetni, akkor kiderül, hogy hát szeret, de soha nem hoz virágot. Szeret, de soha nem fogja meg azt a nyomvat porszívót. Ott szakadok már meg, de soha eszébe nem jut, hogy ő megcsinálja. Úgyhogy levigye a kukát, a szemetet. De egyébként szeret, csak valahogy ez a szeretet, ez nem akar realizálódni, nem érzékelhető. Hát egy kimondott szó. Testvérek, Istennel is sokszor így vagyunk. Szeretlek Isten. Aztán nem történik semmi. Az igaz Isten félelem része, velejárója, az ember engedelmessége. Engedelmesség Isten akaratának, mert mi így tudjuk realizálni Isten felé azt, hogy szeretjük. És erről tudja megismerni a világ is, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, hogy mi Istennek engedelmeskedünk. Az igaz keresztényeket, az igaz hívőket ezen a világon, a történelem minden időszakában ezt tette, és ez fogja felismerhetővé tenni, hogy ők Istennek engedelmeskednek, testvérek. Alárendelik magukat Isten akaratának. Nem a világ divatjának, gondolatainak, hanem az őket szerető és hozzájuk kegyelemmel odaforduló Isten akaratának. Testvérek, engedünk mi Istennek? Hadd bátorítsalak benneteket az engedelmességre, tudván azt, és továbbadván nektek, és magamnak is, hogy az Istennek jó szándéka van az emberrel. És az csak a mi rövidlátásunk következmény, hogy az ember ezt nem hiszi el, hogy az Isten jót akar nekem. Eleinte azt gondoltam, hogy csak a fiatalok gondolják úgy, mert én is úgy gondoltam, amikor fiatalabb voltam, Aztán rájöttem, hogy ezt minden korosztály így gondolja. Ha én az Istennek engedelmeskedek, akkor majd ezt meg azt nem szabad. És azt, amit nem szabad, azt én akarom. És miért nem akarja az Isten azt nekem adni? És az ember nem akar engedelmeskedni az Istennek. És aztán ahogy érünk hitben, ahogy érünk életkorban, rájövünk arra, hogy amikor az Isten azt mondja, hogy inkább neki engedelmeskedjünk, akkor jót akar nekünk. Nem akar elvenni tőlünk semmit. Hanem még jobbat akar adni. És nagy dolog, amikor ezt valaki fölismeri, hogy az Istennek engedelmeskedve én még jobb dolgokhoz fogok hozzájutni, hogy én az Istennel jutok békességre, és az Isten országával jutok közösségre. Testvérek, az engedelmesség, az igaz Isten félelem része, velejárója. És hadd mondjak egy negyedik dolgot, ami fontos és elvehetetlen az igaz Isten félelemből, ez pedig az Istennel kapcsolatosan a bizalom. A bizalom. Ami talán az előző dolgokból már jön is, hiszen hogyha az ember ismeri és megismeri Istent, ha egyre jobban hódol ő előtte, és egyre inkább abban mutatja meg a szeretetét Isten felé, hogy engedelmeskedik neki, egyre jobban átél Istennel egyre nagyobb dolgokat, és ebből az származik, hogy az ember egyre nagyobb bizalommal van Isten felé. Nem bizalmatlansággal, azzal egymás felé szoktunk lenni, a kormány felé szoktunk lenni, a képviselők felé szoktunk lenni. Sokszor ugye ott van a szívünkben Istennel kapcsolatosan is, hogy bízhatok én benned? Testvérek, az igaz Isten félelem az bizalmat jelent Istenben, az nem kérdezgeti Istentől, hogy bízhatok-e benned. Az igaz Isten félelemről ott beszélhetünk, ahol azt látjuk egy ember életében, vagy a magunk életében, hogy bízunk Istenben. Nem kétségeskedünk ő benne. Nem kétségeskedünk ő benne. Arról, hogy mi a bizalom egy nagyon szoros emberi kapcsolatban, talán mindannyiunknak van elképzelése. Akik házasságban élnek itt a gyülekezetben, vagy éltek, azoknak kell, hogy legyen erről elképzelése, hogy mi az, hogy bizalom. Bizalom a másik emberben. És mindannyian átéltük már azt, hogy talán bíztunk a másikba, aztán mégse teljesen lett olyan a dolog. Mégse teljesen lett olyan. Kicsit elfelejtette a születésnapunkat, névnapunkat, házassági évfordulónkat. Annyira bíztunk benne, nem akartuk neki mondani, talán majd az eszébe jut, és aztán mégsem úgy lett. Testvérek, Istenben bízó ember a soha nem csalatkozik. Az soha nem fog csalatkozni. És az igaz Isten félelem az azt jelenti, hogy én oda bízom magam Isten, és azt mondom, hogy tudom, hogy te ilyen vagy. Ha egyszer azt ígéri Isten, hogy ő gondot visel az övéiről, akkor én nem kezdem megkérdezgetni az Istent, hogy abba én is benne vagyok-e. Mert látod, Isten, bajba vagyok, jelentkezem. A bizalom azt jelenti, hogy én bízok benne, hogy az Isten tudja, hogy mi történik velem. És anélkül, hogy én a szájába rágnám, anélkül, hogy én emlékeztetném őt, bízhatok benne, hogy ő az ígéretét rajtam beteljesíti. Testvérek, a bizalom egy nagyon fontos része az Istennel való kapcsolatunknak. De anélkül nem bízhatunk Istenben, hogy ne tudnánk azt, hogy ő kicsoda. Amikor az igaz Isten félelemről beszélünk, testvérek, akkor egyszerre beszélünk ezeknek a dolgoknak a keverékéről. Igaz Isten ismeretről, hódolatról, engedelmességről és bizalomról. Mindez része, velejárója az igaz Isten félelemnek. És mit mond a Zsoltáros? Hogy boldog ember az, aki az Urat féli, és sok örömöt talál a parancsolataiban. És ezután elmondja a Zsoltáros, hogy mi is ez az öröm, és mi is ez a boldogság. Testvérek, ez ezzel kezdődik, hogy boldog az az ember, aki az Urat féli, aki helyesen féli az Urat. Vegyük ma nagyító alá a mi Isten félelmünket. Mi, akik talán megkérdőjeleztük Istent, az ő cselekedetei, a velünk történt események kapcsán. Mi, akik talán kérdőjelekkel jöttünk ide, hogy olyan-e az Isten, és igaz-e az, amit az Isten állít és mond, akár ebben a Zsoltárban is. Olyan jó lenne most elcsendesedni, és egy kicsit oda tenni magunk elé, mérlegre tenni azt, hogy de mi van az én szívemben. Igaz, Isten félelem van bennem. Hirdettem a testvéreknek, hogy a Zsoltár nem illúzió. Nem néhány kegyes embernek a sorsa, hanem az igaz istenfélő ember élete. És ha ezt nem látjuk és nem tapasztaljuk, akkor gyertek, boruljunk oda Isten elé, és kérjünk világosságot tőle. És kérjük tőle azt, hogy mutassa meg nekünk azt, hogy a mi igaz Isten félelmünk melyik területen nem működik jól. Aztán minél jobban megismerjük majd őt, minél inkább hódolunk előtte, minél inkább engedelmeskedünk neki és bízunk benne, annál jobban meg fogjuk azt látni, tapasztalni, hogy igaz az, amit ez a Zsoltáros mondott. Ezre az igazságra vezessen el bennünket Isten. Amen. A 119. Zsoltárunk 53. versét keressük ki, testvérek, és ezt énekeljük válaszolva Isten igéjére. A 119. Zsoltárunk 53. versét, óránként fáklyám nékem szent ígéd.
Óránként fáklyám nékem szent ígéd, mely világot tart nékem utaimban, hogy egyenesen járjam ösvényed, amelyen én járhatok bátorságban. Megesküszöm és néked megállom, hogy igazságodnak jussát megtartom.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, az élet bölcsességének alapja a te félelmed, az igaz, tiszta Isten félelem, amelyet kérünk most tőled, hogy gyújtsál meg a mi szívünkbe. Olyan sokféle képpen gondolkozunk rólad, olyan sok mindent hiszünk rólad, amit te nem mondtál, nem ígértél, nem jelentettél ki. Tisztogasd meg a mi gondolatainkat, és támasszál vágyakozást a mi szívünkbe, hogy egyre jobban akarjunk téged megismerni. Köszönjük, hogy ennek lehetőségét adod ma is, ezen a napon is, amikor időnkből, erőnkből mindent odaszánhatunk te neked. Engedd is, hogy ezt megcselekedjük, és tovább vigyük magunkkal a szívünkben az ige biztatását és bátorítását. Hódolunk előtted, mennyei édesatyánk, mert kegyelmes vagy hozzánk, erről beszél minden körülöttünk, az épületeink, a gyülekezet, a mi személyes, egyéni életünk. Köszönjük te neked azt az irgalmat, amelyet körülveszel és támogatsz bennünket. Szeretnénk ezért imádni téged, mert jót cselekszel velünk érdemeink ellenére. Köszönjük, hogy mutatod nekünk az utat, amelyen járva, neked engedelmeskedve, áldásaid a miénk lehetnek. És köszönjük neked, hogy egyre nagyobb bizalom van a mi szívünkben, és lehet is a mi szívünkben, mert betöltöd a te ígéreteidet, és felette jót cselekszel velünk. Védj el a mi szívünkből minden kételyt, és segíts, hogy így lehessen nekünk igaz találkozásunk te veled, itt az úrasztala körül is, kételkedés nélkül, engedelmességre való készséggel, hódolattal, tudván azt, hogy mit cselekszünk, tudván azt, hogy mit cselekedtél velünk és érettünk. Kérünk téged, hogy erre a helyes Isten félelemre vezesse mindannyiunkat, hogy láthassuk a te országodnak dicsőségét, és élvezhessük javaidat. Urunk, kérünk így a gyászolókért, megszomorodott testvéreinkért, emlékezzél meg róluk, és mutasd magadat az ő számukra, hogy beléd kapaszkodhassanak, és nálad békességet találjon az ő szívük. Kérünk téged gyermekeinkért, akik nekiindulnak az új tanévnek ezen a héten, hogy emlékezzél meg róluk is. Támogasd őket, és kérünk téged nem csak ő érettük, hanem a pedagógusaikért is. Hadd tudjanak az igaz és tiszta ismeretnek jó és hűséges közvetítői lenni mindazok felé, akiket tanítanak, akiket rájuk bíztunk. Urunk, áld meg életünket, és védj körül bennünket továbbra is szereteteddel, noha nem érdemeljük ezt, de cselekedj velünk a te fiadért, Jézus Krisztusért irgalmasan. Amen. Imádkozzunk közösen fennhangon úgy, ahogy az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatva imádságunkat népünkért, fohászkodjunk a himnusz éneklésével. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk eme részét énekkel zárjuk. A 274. dicséretünk első és negyedik versét fogjuk énekelni. A 274. dicséretünk első és negyedik versét, az első vers így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Akik nem kívánnak az úrvacsorai közösségen itt maradni, azoktól azt kérjük, hogy miután elénekeltük ezt az éneket, utána keljenek útra. Áldott vasárnapot kívánunk nékik, a többi testvérünkkel majd egy újabb ének éneklésével készülünk az úrvacsorai közösségre.
Ki Isten ének átad mindent, bizalmát csak beléveti, az csodaképpen őrzi itt lent, nincsék baj közt és élteti. Ki minden szent kezébe tett, az nem fővényre épített. Zenkát az Úrnak, s járd az úta, mit éppen néked ő adott. Ből gazdag áldást juttat, s majd Jézus át szép új napot. Ki benne bízik és remél, az mind örökké vél.
Kedves testvérek, úrvacsorai közösségünkre a 442. dicséretünk első és harmadik versének éneklésével készüljünk. A 442. dicséretünk első és harmadik versét énekeljük. Idvességünk, váltságunk, Jézus, hozzád kiáltunk.
Idvességünk, váltságunk, Jézus, hozzád kiáltunk. Minden a kegyelem asztala az népünk, jövel, hozzád mi vélünk. Ez a terített asztal bűneinkben vigasztal. Hogy könyörülsz rajtunk, s kegyelmed velünk lesz, ha bízunk érdemedhez.
Gyertek testvérek, hallgassuk meg fennállva, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szentvacsora sákramentumát az utolsó vacsora alkalmával. Elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeliekhez írt első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván. E poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer ezitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hirdetem számotokra, ami Urunk Jézus Krisztus kereszt halálát, aki érettünk és miattunk szenvedett, Isten, ami bűneink ítéletét ő rajta hajtotta végre, és aztán föltámasztotta őt, ezzel is megmutatván, hogy megbékült, és megerősítette azt az ígéretet, amelyet Jézus Krisztus adott nékünk, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Kedves testvéreim, engedve az apostol intésének, most hajtsuk meg fejünket, és bűnbánattal, bűnvallással készüljünk a szent jegyek felvételére. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy mindazt, amire nekünk szükségünk volt és van ebben az életben, megtetted, érettünk, amikor elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük az ő áldozatát, és köszönjük az ő föltámadását. És köszönjük te neked, hogy ezekben a jegyekben most emlékeztetsz bennünket arra, hogy ennek azért kellett így történnie, mert mi bűnös emberek vagyunk, akik a te országodat meg nem láthatjuk, és akik a te javaidat nem élvezhetjük, ha nem cselekszel jót velünk. Köszönjük te neked, Urunk, hogy fölhatalmazol bennünket arra, bátorítasz bennünket arra, hogy valljuk meg bűneinket a te színed előtt, azért, hogy megszabadíts ezektől bennünket. Kérünk is, hogy cselekedd ezt meg velünk, és hallgass meg a mi imádságunkat, amikor hozzád kiáltunk hitetlenségeinkből, kételkedéseinkből. Hozzád kiáltunk, Urunk, és azt kérjük tőled, irgalmazz nekünk. Adjad, hogy ezek a jegyek hadd szolgálják a mi veled való kapcsolatunk megerősödését, hadd szolgálják mindazt, amiért jött és küldetett a te fiat közénk. Amen. Kedves testvéreim, meghallottuk a szereztetés igéit, megvallottuk Istenünk színe előtt hálánkkal együtt méltatlanságunkat. Most arra kérlek benneteket, akik hisztek, értek, valljuk meg hitünket is, elmondván közösen, fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok hallható szóval hitetek szerint. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, halált, kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával bűneink hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít, aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki föltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz minket az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel elfogadva és megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, Aki ígéri, felelje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, majd pedig járuljunk az úrasztalához a gyülekezetben megszokott rendünk szerint. Az úrvacsora osztásnál segítségünkre lesz Békefi György, gondnok testvérünk. Az úrvacsora alatt énekeljünk a 459. számú dicséretünket, majd folyamatosan a soron következő dicséreteket. A 459. számú dicséretünk így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és az ő kegyelméből így élhettünk vele most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, mindazt, amire ez a vacsora emlékeztet bennünket. Köszönjük a te kereszthalálodat, a te kereszthalálodnak valódiságát, tartalmát, mélységét, igaziságát. Köszönjük te neked, hogy a te véred igaz, hogy megtisztít bennünket minden bűntől. Köszönjük te neked azt, hogy ahogyan te feltámadtál és élsz, úgy fogunk mi is feltámadni és élni, akik hiszünk te benned. Köszönjük te neked, hogy ahogyan az Atya dicsőségében vagy, úgy fogsz bennünket, akik benned hiszünk, e dicsőségben részesíteni, már most, s majd egykor halálunk után, ott fenn a te országodban egyaránt. Kérünk téged, oltalmazz bennünket, tarts meg bennünket, mint nyájadat, és munkálja szívünkbe igaz hitet, bizalmat, hogy a te tanításodnak, utadnak követői legyünk, és a te evangéliumodnak, az örömhírnek pedig hűséges hirdetői. Kérünk, hogy így légy és maradj velünk. Amen. Kedves testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk most el helyünket, és zárjuk Isten tiszteletünket énekléssel. A 442. dicséretünket keressük ki újólag, és ennek a dicséretnek, a 442. dicséretünknek énekeljük 6. és 7. versét. A 442. dicséretünk 6. verse így kezdődik: Jézus, a te véred szent.
So